Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szél Bernadett, az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Egykori pártársa Vágó Gábor 8 kérdéséből egyet hitelesített a Nemzeti Választási Bizottság, ez a korrupciós bűncselekmények elévülésével kapcsolatos. Beleállnak ebbe a kampányba? Ez következik?
Először is köszönöm a meghívást, és én is mindenkinek jó estét kívánok. Alapvetően támogatjuk ezt a kezdeményezést, és egy hatalmas eredménynek tartjuk, hogy egyáltalán olyan kérdés át tudott menni a Nemzeti Választási Bizottság, amely, hogyha megvalósul, akkor abban az esetben alkalmas lesz arra, hogy átláthatóbbá tegye Magyarországon a közéletet. Én ezt egy fontos eredménynek tartom. Nyilván a munkadandárja az előttünk áll.
De van rá erejük, kapacitásuk, emberük, hogy kiállnak gyűjteni? Hogy kell elképzelni a tovább lépést? Mert nyilván a honlapon az, hogy támogatják, az rendben van, itt elmondja, világos, de ezután miért?
Nyilván azt gondolom, hogy kultúrát formában kell ezt folytatni, tehát meg kell beszélni, hogy kinek fontos ez a kérdés, és akinek fontos, annak ki kell menni az utcára, más variációt nem nagyon tudok elképzelni. Ebben az országban most már tényleg probléma az, hogy a népszavazás az nagyjából a Fidesznek a privilégiuma lett, akkor van népszavazás, hogy a kormány azt gondolja. Én az elmúlt időszakban ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az lehet, hogy bizottság, de se nem nemzeti, se nem választási, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyjából a Fideszes túlsúly köszönhetően azokat a kérdéseket engedik át, amiben nem nagyon tudtak sehogyan belekötni, ami egy kicsit is politikailag rázós lehet a Fidesznek, azt ott akadékoskodnak, megpróbálják elgáncsolni. Én azt gondolom, hogy egy demokráciában, a közvetlen demokráciának nagyon fontos szerepe van. Ez egy olyan eszköz, amivel adott esetben a kormány ellen is lehet felszólalni az emberek döntő többségének. Legyen végre Magyarországon egy tisztességes népszavazás arról, amit az emberek jónak tartanak és akarnak, ne a kormány rendezze magának népszavazásokat.
De akkor is érdemes erről a kérdésről népszavazást rendezni, ha ez a választásokig alig, ha írják ki?
Nyilván ez egy olyan probléma, amivel mi is szembesültünk, ezért is mondtam, hogy meg kell beszélni, hogy az időzítés az hogy jön, nem a mi kérdésünkről van szó, de az ügyet fontosnak tartjuk, ezért készek vagyunk arra, hogy egyeztessünk mindenről ezzel kapcsolatban.
Kivel?
Például Vágó Gáborral, a benyújtóval, és innentől elkezdve hát nyilván azokkal, akik ezt fontosnak tartják. Tehát ügyek mentén az LMP mindig is együttműködött mindenkivel, soha nem azt néztük, hogy ki mondja, hanem azt néztük, hogy mi az ügy.
Mikor ön kezdeményezi? Önök kezdeményezik?
Vágó Gábortól kaptunk megkeresést, úgyhogy az elnökségi az véleményünket erről a kérdésről, az elnökségen ezt meg fogjuk beszélni, és nyilván én azt gondolom, hogy már önmagában eredmény az, hogy egy ilyen átment, és foglalkozunk el ezzel a kérdéssel, és én fontosnak tartom azt is, hogy ha bármikor, de ha népszavazásra vihetjük ezt a dolgot, akkor meg kell tudnunk valahogy ezt próbálni.
Tartalmilag is van értelme ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen ez a törvény nem a múlt, meg a mai korrupcióra vonatkozhat nyilvánvalóan, hanem a törvény hatályba lépése utáni korrupcióra.
Nézze, ha ez így megy tovább, hogy most megy Magyarországon, ide rosszabb helyzetbe fogunk kerülni. Az elmúlt 27 évben ebben az országban csak nőtt a korrupció. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy miért nincs pénz oktatásra és egészségügyre, idehaza, miért nincs pénz béremelésekre, miért van az, hogy most már egyesek 100 milliárd forinttal nő a vagyonuk, mások pedig nem tudják kifizetni azt, hogy a gyerekük ne egyen nagyobb cipőt vegyenek, ha cseperedik. Én tényleg azt gondolom, hogy ebben az országban rendet kell vágni, kis lépésekkel, de haladni kell előre, tisztítani kell a politikát. Nyilván ismert a véleményem, teljes sorcserét szorgalmazunk. Egy csomó embernek, aki itt kártékonykodott az elmúlt 27 évben, ideje lenne más munkát keresni, vagy éppen a börtönben csücsülni. Viszont, hogyha lehetőségünk van arra, hogy tegyünk ellene, akkor ki kell mennünk az utcára, és nem csak a pártoknak egyébként, hanem azt gondolom, hogy itt egy olyan helyzet van, amelyben találkozik mindenkinek az akarata, aki tisztánlátást akar, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sok magyar ember frusztrált attól, amit a politika művel. Ugye ismert az a kutatás is, amikor azt mondták a választópolgárok, hogy a politikus az egyenlő nagyjából a korrupcióval, nem tettek különbséget választópolgárok pártok közül, hogy a korrupció megítéléséről volt szó, és ez volt az a pont, amikor én is azt mondtam, hogy na, itt aztán tényleg rendet kell vágni a sorok között, mert most már itt vannak azok a politikusok, akik nem lopásra szerződtek, hanem sokkal inkább arra, hogy felelősen bánjunk a közös javainkkal.
4 évenként választást tartanak. Az utóbbi 2 ugyanaz a politikai tömörülés nyerte meg. Ezt is figyelembe veszik, amikor a korrupcióról beszélnek?
Nyilván látjuk azt, hogy ez a választás ez pontosan miből tevődik össze. Én tényleg azt gondolom, hogy nekünk nagyon keményen kell küzdenünk azért, hogy ebben az országban végre egy olyan politikai erőt tudjon kormányozni, amelyik őszinte elhatározással az emberek javában akar cselekedni, és nem pedig a hatalom technikával akarja saját maga számára a hatalmat bebiztosítani. Látom a biztos alkukat, látom a kampányfinanszírozást, látom azt, hogy a pártok mit csinálnak, tudjuk, hogy a baloldali pártok mit csináltak, látjuk azt, hogy a jobboldali, vagy nem tudom, a Fidesz milyennek tartja most éppen magát, pártok mit csinálnak. Én azt gondolom, hogy teljes sorscserére van szükség, és egy új szerződésre a választópolgárok és az emberek között nem mehetnek tovább így a dolgok.
De mindig is azt mondták, hogy teljes sorscserére van szükség, de hát ez már a második választás, ami azóta elmúlt, és a teljes sorcsere nem történt meg. Ugyanaz hát mert... a politikai tömörülés nyerte, nem lehet, hogy nem jól látnak valamit?
Sokkal inkább az látszik, hogy olyan utakat járunk, amit még senki nem járt előttünk, tehát a lehet más a politika teljesen tudatosan fölvállalt azt a kőkemény küzdelmet 2008-as megalakulásával, hogy két hatalmi tömnek üzent egyszerre hadat. Hadat üzentünk, ugye akkor a Gyurcsány-Bajnai kormány voltak hatalmon, annak, amit ott láttunk, és hát azóta, megmondom őszintén, hogy én 2015 nem számítottam arra, hogy a Fidesz ilyen álmafutásba kezd, de most már látjuk, hogy ők mire szerződtek. Innentől elkezdve nem maradt más, mint a két frontos harc. Ez nem könnyű, de meg kell csinálni, mert különben nincs más, aki rendet vágjon itt a dolgok között. És én azért azt látom, és az általunk ismert számok is erről tanúskodnak, hogy a magyar embereknek kezd felnyílni a szeme sok mindennel kapcsolatban. Nyilván egy társadalmi átformálódás az nem egyik percről a másikra megy. Én magam is ugye felidéztem szociológiai tanulmányaimat, és próbálom magamat emlékeztetni a nehezebb pillanatokban arra, hogy a társadalomnak idő is az, mire rájön arra, hogy nem csak az, hogy ők már nem megfelelőek és nem engem képviselnek, de hogy kik azok, akik tényleg minket képviselnek. Én azt gondolom, hogy ennek végbe kell menni, ennek a folyamatnak egy hatalmas tisztulás fog ebben az országban végbe menni, hogyha ez sikerre tudjuk vinni, és azt gondolom, hogy akkor fogjuk tudni a rendszerváltást igazából befejezni.
Még egy kérdés a Vágó Gábor féle kérdésekről. Ez egy taktika, hogy egy volt LMP-s képviselő nyújtja be, amit azután az egykori pártja fog támogatni, vagy egyszerűen így alakult?
Hát ugye azt is látja, hogy rengeteg kérdést mi magunk nyújtunk be, ez Vágó Gábornak jutott eszébe ez a kérdés, én nagyon örülök, hogy ő ezt szorgalmaz, rengeteg olyan civil aktivitást visz, és újságíróként is dolgozik, ami a korrupciónak a felszámolásával kapcsolatos Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés is annak a munkásságának a része, viszont azt is tudom, hogy már rögtön utána írt nekünk, felvette velünk a kapcsolatot, és ezt örömmel vettem én is tudomásul, hogy Gábor mai napig tudja, hogy kire számíthat ilyen helyzetekben.
A korrupció az egy klasszikus LMP-s téma. Hatházi társelnök úr az folyamatosan viszi a korrupció infokat. Nem tartanak attól, hogy egyszerűen kiszervezik Vágó Gábor maguk alól ezt a témát?
Tudod, a másik népszavazási kérdésünk nem tartunk. Tehát azt gondolom, hogy ügyek mentén együtt kell működni, és hát ott a paksi népszavazásos kérdésünk, ez az a legnagyobb korrupció, a paksi biznisz, amit megy Magyarországon. Azzal kapcsolatban szeretnénk mindenáron azt elérni, hogy a magyar embereknek joga legyen elmondani a véleményét, és egy ügydöntő népszavazást tudjon ezzel kapcsolatban megtörténni Magyarországon. Ez viszont egy kőkemény küzdelem, és látszik, hogy a kormány minden erejével és minden technikájával ellenünk van annak érdekében, hogy elhallgatasson nem minket, hanem azokat a magyar embereket, akik úgy gondolják, hogy ez egy állatorvosi ló, a fideszes paksi bővítés.
Azt mondta, hogy paks kérdését az utcára fogják vinni.
Így is van.
Ez mit jelent?
Most éppen az történt a legfrissebb fejlemény, hogy ugye az alaptörvény módosításával szerettük volna elérni azt, hogy például az EU csatlakozáshoz hasonlóan a paksi bővítésről is lehessen, sőt kelljen népszavazást kírni Magyarországon.
De ez nem az utca, ez a ház.
Csak mondom, hogy hol tartunk éppen, és ezt úgy szavazták le, mert fontosnak tartom elmondani, tehát ezt a kezdeményezésünket az igazságügyi bizottságban úgy szavazták le, hogy nem egy szót nem szóltak a fideszesek, nem indokolták meg, hogy miért nem hajlandóak ennek érdekében az alaptörvényt módosítani. Az szerepelt benne a javaslatunkban, hogy ugye ha GDP 5%-ánál többe kerül egy beruházás, és közpénzt tartalmaz, abban az esetben a magyar embereknek joga legyen népszavazáson dönteni, hogy akarják-e betenni a pénzüket, vagy nem. Nem egy mukot sem szóltak, ahogy szokták pestiesen mondani, leszavazták ezt a javaslatot. Plenárisra fogom fölkérni, látni akarom, hogy ki az a fideszes képviselő, aki a néppártjánál, és ki az, aki elárulta a magyar embereket, mert hogy a számok alapján, amit mi látunk, teljesen egyértelmű, hogy a magyar emberek akarnak népszavazást, ha lenne Magyarországon paksról népszavazás, a magyar emberek ott részt vennének, mert pontosan látják és érzékelik azt, hogy ez mekkora probléma a következő évszázadra vonatkozóan.
Milyen számokból dolgoznak, bocsánat, amikor azt mondja, hogy a számokból látják, hogy az emberek paks ügyében népszavazást akarnak.
Ismerek kutatásokat, amik arról szólnak, hogy hogyan, milyen megítélése a paksi bővítés a magyar emberek körében.
Nyilvános
ezek nem olyan kutatások? Így nyilván, és ezek nem olyan kutatások, amiket mondjuk az atomlobby finanszíroz, mert azért azok érdekes kérdéseket tudnak föltenni, és teljesen nem, hogy a lólábló ki, de maga a ló is kilóg ezekből a kutatásokból, hogy mire mennek rá azok, akik a nukleáris energiát akarják Magyarországon hosszú távra bebetonozni. Egy szó mint száz, mi utcára fogunk menni annak érdekében, hogy a magyar embereknek joga legyen ahhoz, hogy ezt a népszavazást ez megtörténhessen ebben az országban. Folytatni fogjuk a kampányunkat ezzel kapcsolatban. A Fidesz nem fog minket meghátrálásra kényszeríteni.
Egy olyan aláírást fognak gyűjteni, hát a népszavazás.
Hamarosan találkozunk szerte az országban, ezt tudom önnek mondani. Még egy esélye van a Fidesznek. Plenáris ülésen az azt jelenti, hogy amikor minden képviselőben van és szavazás van, tehát 199 embernek kell gombot nyomni arról, hogy akarja-e, hogy a magyar emberek népszavazáson dönthessenek Paks 2-ről, ez lesz annak a szavazásnak az értelme. Ott minden állampolgárt tisztelettel kérek arra, hogy figyelje, hogy melyik képviselő mit nyom, mert én azt gondolom, hogy azok a képviselők, akik erre nemet nyomnak, ők azok, akik a nép ellenében vannak, akik meg azt mondják, hogy igen, a magyar embereknek joga van egy ilyen projektről dönteni, ők azok, akik azt akarják, hogy a magyar embereknek valós hatalma legyen a saját országában.
A miniszterelnök azzal ér, hogy a magyar emberek pontosan tudják, hogy a Fidesz atom paks párti, hiszen ez 2014 az előző választás előtt kötötték a szerződést, akkor elmondták, hogy mit akarnak, és a korábbi választási kampány nagy részben erről a kérdésről szólt.
Hadd tegyem hozzá, hogy az LMP-nek elég sok munkája van abban, és egy percet sem sajnálok ebből a munkából, hogy pontosan megértettük ennek a projektnek a természetét. Nagyon sokan az elején azt gondolták, hogy itt tényleg úgymond két blokkról van szó, különösebb jelentőséget nem tulajdonítottak neki. Mi az elejétől fogva érzékeltük azt, hogy itt egy hatalmas lenyúlás készülődik, most már azt is tudjuk, hogy itt arról van szó, hogy az EU-s támogatásoknak a kimerülésével innen akar egyszerűen pénzhez jutni az a kormány, ami egy hatalmas korrupciós gépezetet működtet a háta mögött. És ez a 4000-szer valahány milliárd, mert ugye azt hozzá kell tennem, hogy soha senki nem tudott még annyi pénzből atomerőmet építeni, amennyit az elején mondott. Tehát ez a rengeteg pénz az arra kell a kormánynak, hogy legyen egy batyú, amiből etetheti a saját mögött álló, úgymond háttérhatalmat, ez most elmondom, divatos szó. És ezt az elmúlt években be tudtuk mutatni. Én tényleg a tegnapi nap mélypontjának tartom, hogy Kocsis István úr megjelent a Páholyban a frissen kinevezett paks miniszter mögött. Ugye Kocsis úrról tudni lehet, hogy éppen büntetőeljárás van vele kapcsolatban folyamatban. Pontosan tudjuk, hogy ahány kormány volt az eddig időben, mindenhol megpróbált sertepert élni, és a BKV-tól elkezdve számosan üzletben megfordult, amelyből nem a, tehát a, hogy mondjam, nem a tisztánlátás és nem a korrupciómentes Magyarország jut rólunk eszünkbe, hanem sokkal inkább a korrupció, és az, hogy ez az ember, ez láthatóan mindenben benne van a Magyarországon, ami átláthatatlan, és ami pénzkifolyásra alkalmas. Most úgy tűnik, hogy
a paks kérdése jobban fogja érdekelni az embereket, mint például a föld kérdése.
A föld kérdésével kapcsolatban egy teljes frontális ellenzéki akció volt, hogy így fogalmazzak, a Jobbiktól a DK-ig gyakorlatilag mindenki beállt annak érdekében, hogy leadhassa, tehát hogy a földprivatizációt meghiúsítsuk Magyarországon. Én azt látom, hogy az nagyon kemény munka volt. Nagyon sok szavazónak, vagy választópolgárnak, magyar embernek mi mondtuk el, hogy van közös földünk. Tehát attól még neki nincsen földje, attól még a közös földünk az nekünk nagyon fontos, és muszáj állami tulajdonban maradjon, bárki kerül kormányra, meg fogja kötni a kezét, hogyha ez a sok föld itt mind privatizálva lesz. Kőkemény munkát tettünk bele, ennek ellenére az a népszavazás az nem sikerült. Én azt gondolom, hogy az eltelt évek és a Fidesznek a mélyrepülése az mindazt erősítette a választópolgárokban, hogy ami ennyire fontos és ennyire átláthatatlan a Fidesznek, ott az a magyar emberek nagyon porul járhatnak. Úgyhogy ha ezt egy nagyon szomorú tanulási folyamatnak látjuk be, amit az elmúlt években történt, én azt gondolom, hogy a paks a földhöz képest is egy következő állomás, és azt gondolom, hogy szereztünk annyi tapasztalatot a Fidesz valóságos munkájáról itt az elmúlt években, hogy a társadalmi aktivitás az ezzel kapcsolatban nőni fog.
De hogyan akarják elmagyarázni azt az álláspontot, hogy paks az káros és rossz, amikor a kérdésről, a megtérülésről nagyon komoly ezzel foglalkozó szakemberek is vitáznak. Nincs egy uralkodó álláspont.
Most ez a paks, ez egy politikai projekt, tehát senki ne ringassa magát abban az illúzióban, hogy itt a Fidesz az érdekli, hogy az áram honnan fog jönni 10-20 év múlva. Nekik a pénzre van szükségük is. Én azt látom, hogy a választópolgárok, még azok is sokan, akik a Fideszre szavaztak, látják azt, hogy itt a kormány nem tiszta lapokkal játszik, és akkor tényleg nagyon finoman próbáltam most is fogalmazni. Én úgy szoktam, ez egy koszos üzlet, vagy moskos üzlet, így szoktam mondani, hogyha tömören kell összefoglalni a véleményemet a projektről, ahányan nézzük, úgy bűzlik. Tehát én azt látom, hogy az egész Európai Unió a megújulók irányába megy. Magyarországon is látják a választópolgárok, hogy itt most már mindent adóztatnak, a napelemeket, a szélerőműveket ellehetetlenítik, nem adnak ki szélfarmokra telepítési lehetőséget, azt magyarázzák, hogy nincsenek üzleti körök, akik érdeklődnének. Szóval a helyzet az, hogy olyan képtelenségeket állítanak, ami kiszúrja az emberek szemét. Hát hány választópolgár.
Azt mondta, hogy a kormány olyan komoly kötelezettségeket vállalt, hogy mehet a paks, zöld az út.
Az Európai Bizottsággal kapcsolatban elmondtam az álláspontomat. Én tényleg azt gondolom, hogy Magyarországon alapvetően nekünk kell a saját harcunkat megvívni a saját kormányunkkal, és most jelen esetben a saját kormányunk ellen. Az a bizottság, amelyiknek az akkori biztosa, Mangold úrnak, aki egy illegális lobbista magárepülőgépén ideérkezett Budapestre, és a mai napig nem tudjuk, hogy egész pontosan milyen lobbiszerződése van a magyar kormánynak. És kik lobbiztak Brüsszelben azért, hogy ezt az egész projekt átmenjen, zöld utat kapjon, én azt mondom, hogy ne legyen illúziónk ezzel a helyzettel kapcsolatban.
Korrupt egész Brüsszel?
Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy Brüsszel egyáltalán nem fedhetetlen, ezt hát finoman szólva, ez a bizonyos TTIP, talán sokan emlékeznek, ez az amerikai-európai uniós szabadkereskedelmi egyezmény. egyezmény. Tehát ezzel kapcsolatban is az LMP fejtegette, hogy kikerültek bizonyos levelezések a bizottság házatájáról, hogy kvázi bizonyos nagyon súlyos betegségeket okozó vegyszereket ne tiltsanak be az Unióban, mert hogy ez szerintük, a bizottság szerint veszélyezteti a TTIP-el kapcsolatos tárgyalásokat. Tehát ez volt az a pont, amikor mondtuk, hogy azt hiszem a bizottság teljesen nyilvánvalóvá tette a bizonyítványát. Nemrég, hogy nem tudjuk, hogy kik tárgyalnak a bizottság nevében, azt is látjuk, hogy már maga a tárgyalás is veszélyezteti az európai polgároknak az egészségét, és láthatóan simán bereviszik az egész közösséget egy olyan üzletbe, ami ellen egyébben tiltakoztak egy csomó nagyvárosban az európai polgárok. Tehát a lobby az abszolút ott van, nagyipari lobby, és hát Brüsszellel kapcsolatban azt is láttuk, hogy ott folyamatosan azzal próbálták puhítani a paksi projektet, hogy ne csak az oroszok csinálják. Ugye felmerültek különböző nyugati beszállítók, felmerültek amerikai német cégek is, és ekkor mondtuk mi azt, és ez nem most volt, hanem több mint egy éve, hogy egy multikulti paks semmivel nem jobb, mint egy orosz paksi bővítés. Én tényleg azt gondolom, hogy a szakembereknek a véleményét is figyelembe véve, hogy egy olyan atomerőművet, amire az országnak nincsen szüksége, és amely elviszi a teret a megújulók elől, és ami láthatóan a titkosítások is ezt mutatják, meg az egész titkolózás ezzel kapcsolatban alapvetően a korrupcióról szól, tehát ez teljesen mindegy, hogy mit mondanak róla, Brüsszel ezt nem szabad megépíteni.
Valaki azt mondja, hogy nyíltán fogják tenni a dokumentumok azt a részét, ami a beruházást nem veszélyezteti, valami trükköt sejt mögötte?
De Lázár Jánosnak a munkássága az általában arra enged következtetni, hogy ott trükközni, trükkökre lehet számítani. Kíváncsian várom, hogy miket fog nyilvánosságra hozni. Én egyet tudok önöknek mondani, hogy én a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja vagyok 2014 áprilisa óta, a mai napig nem tudtam elérni, hogy ezekre a bizonyos EPC szerződés, ez tehát ami részleteket tartalmazza a paksi beruházással kapcsolatban, ebből egy prezentációt kapjunk a Nemzetbiztonsági Bizottságban. Ott olyan emberek ülnek, akik tetőtől talpig át vannak világítva, államtitkot nem vihetünk ki, nyugodtan bemutathatták volna nekünk ennek a szerződésnek a részleteit, az ott házon belül maradt volna. Se nekünk, se a fenntartható fejlődés bizottságának, se a gazdasági bizottságnak senkinek egy kukot nem mutattak belőle, semmit. Nem tudom, hogy Lázár János miért pont most jött elő ezzel a történettel, kíváncsian várom, hogy miket fog nyilvánosságra hozni, viszont továbbra is tartom azt, hogy egy olyan beruházásra, amire nincsen szükség, teljesen mindegy, hogy titkos vagy nem titkos, nem szabad megépíteni. Elviszi a pénzt, a figyelmet, az időt, az energiát a fontos beruházásoktól, és ugye mértékadó, és ugye a népszavazással kapcsolatban ezt is akartam az előbb mondani, hogy egy népszavazás az nem annyiból áll, hogy bemegyünk egy főkébe és ikszelünk egyet. Ott van egy kampány előtte, ahol pro és kontra be lehet mutatni az adott népszavazással kapcsolatos véleményeket. Tehát ott bizony a nukleáris lobby is elmondhatná a véleményét, de azok is, akik a megújulóban látják a 21. századnak a lehetőségét. És kiegyensúlyozottan kellene ezt bemutatni, tehát a választópolgároknak joga lenne, tehát lehetősége lenne megfigyelni az érveket, és jó, és el tudnák dönteni szakmai érvek alapján, hogy mit x-elnek azon bizonyos népszavazáson. Nagyon gyáva az a kormány, amelyik egy ilyentől megfutamodik, és nyilván azért futamodik meg, mert tudja, hogy veszíten ebben a mérkőzésen, a népszavazáson, de ezért mondtam azt, hogy tekintve, hogy látjuk azt, hogy a magyar emberek döntő többsége megújuló energiát akar, a paksi bővítés a jelgi formájában elutasítja. Fidesz ezzel a bővítéssel bebizonyította, hogy az emberek ellen kormányoz. Ezt máshogy lehet mondani.
Az emberek döntő többsége megújulót akar és elutasítja a paksot, akkor a következő választást a Fidesz nyilvánvalóan nem fogja veszíteni.
Én nem gondolom, hogy ilyen direkt összefüggések lennének egyébként a dolgok között. A 14-es választásokra próbálta ezt elmondani Csepregi államtitkár úr az egyik vitán, ahol ketten vettünk részt, hogy szerint a 14-es választások erről szólt volna. Nem tudom, hogy a 18-as választás az miről fog szólni. Lehet. Van erre esély, hogy valóban a kormány annyira beleravíroz minket ebbe az egész orosz erőtérbe, hogy az állampolgárok nagyon karakánon fognak véleményt nyilvánítani erről a keleties eltolódásáról a Fidesznek. Viszont, de van még egy év a választásokig, addig még sok minden történhet.
Ha nem, akkor az nem jelenti az ellenkezőjét se?
Még egyszer.
Tehát ha az emberek megválasztják megint a Fideszt, akkor az azt se jelenti, hogy egyébként paksot is akarják? Akkor mi értelme van az egész nagyon erőteljes paks kampánynak az LMP részéről?
Én azt tudom önnek mondani, hogy a következő egy évben nekünk az a célunk, hogy népszavazáson dönthessenek a magyar emberek a paksi bővítésről. Nem gondolom, ugye 18 áprilisra, ha minden igaz, az egy fontos pillanat lesz, de én tényleg azt látom, hogy ha a kormány egészen addig nem írja ki akár saját hatáskörben ezt a népszavazást, vagy Áder János, aki ilyen zöld imidzset szokott magának felmutatni, nem dönt úgy, hogy valami miatt fontosnak érzi azt, hogy tényleg beleálljon a dolgokba, és mondjuk ő maga nem kezdeményez egy népszavazást, akkor nagyon könnyen úgy járhat a Fidesz, hogy 18-ban az egyik kulcskérdés az ez lesz. De hogy én nekem a lényeg az, hogy ezt az egész projektet meg tudjuk állítani, mert szeretném mondani, hogy a jövő évi költségvetésben már megint több mint 120 milliárd forint félre van téve erre, és már 250 milliárdot elköltöttünk úgy, hogy gyakorlatilag semmi nem történt, a hitelhez még hozzá se nyúltak, pedig ahhoz, ha hozzá kezdenek nyúlni, az nagyon brutális adósrabszolgaság lesz Magyarországnak, tehát ez egy olyan pénznyelő, ami szinte fáj. Tehát én egy pragmatikusan gondolkodó ember vagyok, én sajnálom a pénzt attól, hogy ilyen kártékony módon használjuk fel. Látom, ahogy sír az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra, egy csomó minden forrás hiányos ebben az országban, és miközben én ezeket a mondatokat mondom, folyamatosan egy ilyen fölösleges projektbe Isten tudja, hova elviszik a pénzt.
Ha pénznyelő, akkor hol és hova akarnak belőle kifele fizetni pénzt, amit ő mondott, hogy az egésznek ez az értelme?
Én is nagyon örülnék, hogy erre valaki válaszolna, hogy hová tűnt el 250 milliárd forint, mert hogy körbeutazták a környező országokat és fórumokat tartottak, az nagyon fontos, nyilván erre kötelezettségeik is vannak, de a legutóbbi vitán, amikor az államtitkárral beszélgettünk erről a kérdésről, és föltettem neki ezt a kérdést, nem tudott válaszolni. Nem tudom, hogy hova megy el a pénz ebből a projektből.
Ez lesz az LMP kampányának a szíve közepe a következő választásokra? Népszavazás Paksról és az atomról?
Nézze, a következő egy év az sok témáról fog szólni az LMP számára. Az biztos, hogy zöld pártként minden olyan 21. századi követeléssel elő fogunk állni, amit fontosnak tartunk egy megújuló Magyarország érdekében. A pénznyelőket meg kell állítani. Pénznyelőként nyilván az oligarchák is, akik pénzért cserébe hatalmat garantálnak a most uralkodó kormánypártoknak, de ugyanilyen pénznyelő a paksi beruházás is, és én tényleg azt gondolom, hogy azon nem nagyon lehet vitatkozni, hogyha egy ilyen hitelt elkezdünk felvenni. Abban az esetben a következő évtizedekben kényszerpályára kerül ez az ország, borzalmas következmény lesznek, és ez tényleg nem csak azért van, mert hogy most éppen ellenzékben vagyok, és színi szeretném a kormányt, hanem itt nem véletlenül fél a kormány ettől a népszavazástól és ettől az egész témától, mert tudja, hogy védhetetlen. Amikor már azzal jön a vita első pillanatában, hogy kinek hány szavazója van, és erre próbálja ezt az egész történetet lefordítani, akkor én csak azt tudom mondani, hogy önmagában látszik az, hogy a kormány számára ez az egész paksi kaland, ez egy hatalomtechnikai kérdés. Én örültem volna, hogyha olcsóbb hobbit választanak maguknak, de még jobban örülnék annak, hogyha a magyar állampolgárok egy kicsit megtanítanak kesztyűbe dudálni ezt az egész elbizakodott társaságot. Nem lehet egy ilyen drága projektet ilyen körülmények között átnyomni az embereken.
Migráció európai és hazai rendezésének kérdésével foglalkoznak? Ebben látják-e a jó megoldást?
Eddig is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Szerintem nem lehet a 21. században ezzel a kérdéssel nem foglalkozni. Az már más kérdés, hogy lehet úgy foglalkozni, hogy az ember megpróbál megoldást keresni, meg úgy is lehet foglalkozni, hogy az ember megpróbál hatalomtechnikázni, és ahogy a Fidesztél láttuk, megpróbál a saját maga számára félelemből és mindenféle tartózkodásból vezérelve plusz szavazatokat szerezni.
Kerítés vagy nem kerítés? Beengedés vagy nem beengedés?
A dolgok nem feketék és nem fehérek. Én most már
így kezdtem. Azoknak, akik ott állnak a határon, ugye valószínűleg ez a többféle, semmi vagy minden
sok
kérdés.
Én azt látom a kezdetektől fogva, hogy itt az egész földrésznek, vagy az egész európai közösségnek nem sikerült egy olyan választ adnia, ami egy prompt és hatékony megoldást lett volna. Ezért egyébként hibáztatható a magyar miniszterelnök is, hiszen ő is ott ül azoknál a tárgyalásoknál, ahol megoldást kellett volna találni. Mindenesetre a magam részéről azt tartom fontosnak leszögezni, hogy két szempont mindenképpen van. Az egyik valóban a biztonság szempontja, tehát azt hiszem, hogy senkitől nem elvitatható se attól, aki szembenéz ezzel a helyzettel egy szerencsésebb helyzetben lévő földrészen, se attól a menekült embertől, aki sok esetben a terror és a biztos halál elől menekül, akár maga, akár a családjával. Az viszont fontos, hogy egy olyan rendszer működjön, amelyben el lehet választani egymástól a dolgokat, például az, hogy ki az, aki rossz szándékkal érkezik, és ki az, aki ő maga is üldöztetés alatt van. Én azt gondolom, hogy egyre többen látjuk azt, hogy ennek vannak módszerei, ezekkel a lehetőségekkel élni kell, amivel viszont nem lehet élni, és tilos is élni, az a fajta hergerés és bőszítés, amit itt a magyar kormány részéről megfigyeltünk, ilyen vészterhes időkben erre nincsen szükség. És tudja, én azt is gondolom, hogy kormány és kormány között abban is van különbség, hogy valaki az elején megpróbál segíteni, megpróbál ezzel a helyzettel úgy szembenézni, hogy tükörbe tudjon nézni időskorában is, és a végén hoz egy olyan döntést, hogy egy szigorúbb átvizsgálást kell alkalmaznia, mint az például, hogy gyakorlatilag a Charlie Hebdo-s merénylet kapcsán Orbán Viktor Viktor azt mondta, hogy Magyarország be van zárva, tehát egy terrormerénylet kapcsán is ide nem jöhet senki. Én azt gondolom, hogy vannak humanitárius kötelezettségeink. Nagyon meglepődve látom azt, hogy a KDNP hogyan próbálja magyarázni a bizonyítványait ezzel kapcsolatban. És a magyar parlamentben is volt egy teljesen világos szavazás erről. Ott volt egy 1290 főről való szavazás, és ott volt ez a teljesen nyitott kvótával kapcsolatos szavazás. Mind a kettőnél ott volt a lehetőség, hogy sárgalapos eljárással bírósághoz forduljon a kormány, és ebben támogatja a magyar parlament, vagy nem, ugye ez volt a kérdés. Mi azt mondtunk, hogy 1290 átvizsgált, bizonyított menekültet ez az ország be tud fogadni. Valóban nem támogatjuk a felülről nyitott kvótát, nem gondoljuk ezt megoldásnak, más megoldást kell találni, és ebben a megoldásban nyilván együttműködés szükséges a különböző országok között. Tehát a szuverenitást itt mi magunk fontosnak tartottuk, és így elválasztottuk a kettőt. A Fidesz ezt nem csinálta meg. Ő egy kalap alá vett 1290 szerencsétlen sorsú menekültet és egy felülről nyitott kvótát. Ezeket a fajta különbségtételeket szerintem meg kell tenni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szél Bernadett, az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.